Sziasztok! A Valenti napi videónkból kivágtunk egy részt, méghozzá egy filmekről, a kutya filmes ábrázolásáról szóló részt, és ebből most egy ilyen töredékadást készítettünk. Nézzétek meg!
Neked ugatok! Korom Gábor podcastje kutyákról és emberekről. A tükörmódszer közreműködésével.
Nagyon érdekes ez az antropomorfizálás, mint jelenség a világban, tehát a nagyszemű rajzfilmállatok, mert hogy ennek azért van egy természetes háttere, leginkább az, hogy az egyes állatok, az egyes fajok, bocsánat, az egyes állatfajok emberi karaktereket hordoznak. Tehát van valami a medvében, ami nagyon emberi. Nem a medve emberi, hanem ha ránézel egy emberre, akkor van olyan ember, akinél medveszerű tulajdonságokat látsz. Van olyan ember, akiben sasszerű tulajdonságokat látsz. Van olyan, akiben oroszlánszerű tulajdonságokat vélsz felfedezni. Tehát ez valahogy fordítva igaz, hogy az ember hordoz olyan állatkarakterjegyeket, amelyek hogyha ha így az állatvilágra gondolunk, akkor így ebben a formában visszavetítődnek, sőt, egyebekkel is feltelnek. Most például nagyon nagy kedvencem a Philip Pullmannak az Úr sötét anyagai trilógiája, és abban hát Jorek Bernisson nekem, tehát az életem nagy karaktere, tehát az nekem az egy olyan találkozás, hogy imádom Jorek Bernissont. És az is egy nagyon, mind a filmben, ami ugye Arany iránytű címen került ki a piacra, mind az Úr sötét anyagai eredeti címen futó sorozatban is egy fantasztikusan jól sikerült karakter. Tehát csodálatosan megalkotott. És azért érdekes, mert ez a fajta antropomorfizálás, amit ott látunk, ez nagyon közel áll a szerintem az ember megélt valóságához, mert ott igaz, hogy emberszerű, meg vannak emberi mozgató rugók a háttérben, nem állati ösztön szinten működik, hanem minthogyha egy ember lenne, de mégis egy bizonyos karakterre fókuszál. Nekem azzal van bajom, amikor erről lejönnek, és egy állatot színes és összetett karakterként próbálnak meg ábrázolni, mert az már hamisítás. De ha mondjuk veszünk egy sast, és a sasnak a sas karakterét, mondjuk ez az őskép, a griff, tehát az a hatalmas madár, a hatalmas erő Tolkien művében, hát egyszerűen csodálatos az a sas ábrázolás, ugye ott egy szimbiózissal találkozunk, egy ember és hatalmas madár szimbiózis, leginkább varázsló és mágus és hatalmas varázsló szimbiózissal, az gyönyörű szép, az teljesen rendben van. Amikor azonban mondjuk már vicceskedik, aztán elszomorodik, aztán gáncsoskodik, és a többi, az már szerintem túlzás. Ravaszdi róka, hát akinek volt köze rókához az életben, már úgy köze, hogy féltette a tyúkjait, mi városi emberek ettől messze vagyunk, de az a még a természethez közelebb élő ember, akinek félnie kellett a róka furfangjától, hát az pontosan érti, hogy a róka tényleg furfangos, nagyon furfangos. Nem emberszerűen furfangos, furfangos. Na most, hogyha egy rajzfilmben ezt a furfangot ábrázoljuk, azt szerintem teljesen rendben van. Azzal nincs gond. Tehát ilyen értelemben például a VUK című örökbecsű, ami erre a furfangra fókuszál, az megint csak abszolút rendben van szerintem. Tehát ez engem egyáltalán nem zavar, az ilyen jellegű antropomorfizálás.
És akkor melyik az, ami viszont zavar?
A Disney. Abszolút. Tehát a Disney figurák azok tulajdonképpen emberi karakterek, kutya figurát húznak rá. Tehát az úgy nem annyira az én élményvilágomhoz, vagy bennem nem okoz, bennem nem mozdít meg mély érzéseket, talán ez lenne a jó kifejezés. Elszórakozom rajta, félreértés ne essék, tehát nem ilyen Disney tagadó vagyok, nem a kedvencem, de gyerekeimmel néztem én is Disney filmeket, de nem abban tartom. Például, ugye, akik közel állnak hozzám, vagy jártak hozzám tanfolyamra, tudják, hogy szoktam hozni ezt a példát, és akkor nekik most bocs, de a többieknek talán érdekes lesz, hogy piszkosul nem ismeri a kutyát. A világirodalom, meg a filmirodalom se. Egyszerűen nem jók a kutya ábrázolások. A nem jók, most nagyon finoman fejeztem ki magam, számomra nézhetetlenek. Tehát ahol kutya jelenik meg, azt általában ki szoktam kapcsolni, mert nem jó. De vannak ez alól kivételek, és egészen elképesztő helyekről jönnek a kivételek. Nem jut eszembe a Vin Dieselnek a filmje, a világűrben, egy bolygón, egy rideg bolygón.
A Pitch Black.
Azt hiszem, hogy az lehet, ahol egy ilyen kutyaszerű lényel, csodaszép, nekem az például nagyon tetszik. De talán nem ezt hoznám előre, nekem három olyan kutyábrázolás van, ami engem nagyon mélyen megérintett. Ebből a háromból kettőt nagyon tudok ajánlani, egyről meg nagyon lebeszélnék mindenkit, engem egy életet traumatizált. Az első ilyen találkozásom, ez a Fekete fülű fehér bim című film, egy orosz film, nehogy megnézzétek, nem, mert borzasztó fájdalmas. Én egyszer láttam, és 11-12 éves voltam, nem hogy a mozit végigbögtem, emlékszem, hogy osztályos mozi megnézéssel voltunk, és rettetesen kellemetlen helyzet volt, hogy 11-12 évesen végig zokogtam, próbáltam elrejtőzni valahogy, de végig zokogtam, de utána ez engem hetekig, hónapokig még mélyen traumatizált, és évekig hordoztam magam. Mai napig is itt van bennem annak a filmnek az ereje. Ettől még nagyon jó film, csak felkészülten kell ráérkezni, vagy nem tudom. Nem
Én
tudom.
Egy kicsit idősebb voltam, amikor ezt láttam, de hasonló, igen. Még úgy is, hogy én nem, az én életem nem ford össze, nem tudom, gyerekkorom óta a kutyázással, hanem így, nem tudom, voltak periódusok az életemben, amikor volt kutya, de hát ettől függetlenül az egy, tényleg nagyon traumatizáló film. Szóval igen, az a film, amit nagyon ajánlunk, de mégsem ajánlunk.
Igen, hát azt, mint mondjuk a Dogville-t, nem? Tehát, hogy igen. Az üljön le Dogville-t nézni, aki készen áll a hullámvasútra.
Igen.
Na, szóval az nem kutyás film a címével ellentétben, bár van benne egy ugató kutya, de kutyáról nem kevésbé szól. Hogy például az angol szettet, mint karaktert nagyon közel hozta hozzám, és mit volt egy plátói szerelmem, aki a szomszéd lépcsőházba lakott, egy lány, akit soha meg nem szólítottam egyébként, tehát neki valószínűleg fogalma nincs arról, hogy én bármilyen érzést milyen érzés dolgozott bennem, de hát lestem őt az ablakból, mikor lent sétált, adta az angol szetterét, és hát talán életem első igazi szerelme volt így a távolról, a nevét se tudom a hölgynek egyébként, és akár ebben is lehetett szerepe a filmnek, hogy mert angol szetterje volt, Neilnek hívták, az volt a neve a kutyának, hogy Neil. Igen. És
igaz vicces, hogy a lány nevére nem emlékszel, de nem, a kutyára igen.
Nem, igen, a lány nevére nem emlékszem, képzeld el, ez furcsa szerelem lehetett, gondolhatja, de nem, miután mondom én, tehát ilyen néha véletlenül elmentem mellette az utcán, de soha nem kerültem vele nexusba igazából. A kutyát, azt, mivel hívogatta, azt megjegyeztem, meg nagyon szép név az, hogy Neil, szerintem ez gyönyörű kutyanév. Szóval ez a Fekete fülű fehér bim, és akkor utána jöjjön a kettő, amit viszont nagyon ajánlok, mert az a kettő nagyon ott van a szeren. Fura helyről fognak érkezni. Így neveld a sárkányodat egy. Szerintem tökéletes. Tehát, hogy nem nagyon tudnék tökéletesebb kutyábrázolást, és itt jön be az, amiről beszéltem az előbb, hogy ugye az Így neveld a sárkányodat, sárkányairól beszélek most. Ugye nem tudom, hogy ez az egy vagy a kettő, melyik rész, de hogy az, ahogy ugye sok sárkány van, nagyon rég láttam, most már a kisebb gyermekem is 24 éves lesz idén, tehát most már régen néztünk rajzfilmeket, de az is örök nyomot hagyott bennem, csak abszolút pozitív értelemben. Tehát, hogy jó, az érzéseim azok így feltöltő jellegűek voltak. Azért fantasztikus ez a film, mert a sárkányok egyes kutya karaktereket mutatnak be. A kutya különböző archetípusait, mert a kutya úgy összetett lény, hogy minden kutyának van egy uralkodó karaktere, és persze minden kutya hordoz magában, hordoz az összes többi karakterjegyet is, de az uralkodó karakter az, amin tulajdonképpen mi látjuk a kutyát. És ez a film, ez egyszerűen ebből a szempontból zseniális. Tényleg nagyon jó, mindenkinek tudom ajánlani. Ez egy nagyon jó szakmai anyag, azt kell mondjam.
Hát egyébként az a része is nagyon szép, ahogy ez a kötődés ott kialakul a sárkány és a gazdája között. Szóval, hogy nagyon-nagyon remek. És igazából azért is, mert azon kevés új hullámos animációs filmek egyike, ami egyébként nagyon komolyan beszél elmúlásról is, vagy veszteségekről, és igazából az, hogy egyébként a kisrác hogyan talál meg valamit a sárkányában, az igazából egy más veszteségnek a feldolgozása is egyben. Szóval, hogy ezek ilyen nagyon-nagyon szép dolgok.
Teljesen egyetértek, és pont ezt mondtam volna el én is, hogy ennek a filmnek a készítői egy ilyen mélyebb beleértéssel nyúltak ehhez a témához. Felszínesen ez egy nevettető, szórakoztató műsor, mögötte viszont van mondani való, van tartalom, és nagyon jó, hogyha gyerekek ilyen odafordulással találkozhatnak, tehát ilyen magával vihető élménnyel. Az a baj ezekkel a rajzfilmekkel általában, vagy az ilyen jellegű, mondjuk ez nem Disney film, általában a rajzfilmeket úgy, én legalábbis ezt tapasztaltam, hogy egy valamire leszűkítik, és akkor ott egy ilyen súlykolt információ, amit elvisznek tovább. Itt nem egy leszűkített információval, hanem itt egy világra lányítottsággal találkozunk. Abszolút egyetértek veled, hogy ez egy nagyon klassz film. És mellette elképesztően szórakoztató.
Igen, vicces.
Igen. És hát a csúcs, hogyha most Jörg Bernisont kivesszük, ott én nagyon, tehát én azon nagyon elkötelezett vagyok, mint hogy a film, vagy mint hogy az irodalomban is Tolkiennak a kutyábrázolásától a Silmarillokban van egy csodálatos kutyábrázolás, ami a Jack Londoni infantilizmust messze-messze elhagyva egy ilyen lényeglátó értést mutat. Tolkien nagyon sokan nem értik, hogy sokan azt hiszik, hogy Tolkien egy fantasy író, miközben a Tolkien a lélek árnyaltságát, sokféle árnyaltságát jelenti meg több karakterben.
Csak fantasybe ültetve.
Hát igen, fantasybe ültetve, de hogy ezért zseniális, csak ez kell egy, tehát ehhez kell a nézőtől egy nyitottság, és nekem például az volt egy nagyon erős ilyen Tolkienhoz való áttörés, ami a kutya ábrázolását a nagyon kevés, nem sok, tehát icike-picike, de az pont annyi és pont úgy, ahogy kell. Csodálatos, nagyon-nagyon jó. Úgyhogy visszatérve a Jörg Bernisontól és Tolkientól, ugye most a film irodalomnak a csúcsához, a kutyábrázolás tekintetében a legmeglepőbb helyről érkezik, Pocahontas az űrben, Avatar. Azt kell mondjam, hogy ilyen értelemben az egy opus magnum a természetábrázolás tekintetében. Nekem szörnyű csalódás volt a második rész. Igaz, hogy az elsőt se szerettem, csak második, harmadik megnézésre, a másodikat én nem tudtam megnézni még egyszer, mert át kell rágnom magam a bugyuta történeten, bocsánat, bugyuta történet, hát hogy tehát ez a klisé-szerű sztori volt, tehát az emberi karakterekkel nem volt ilyen, hogy mondjam, ilyen mélyen szántó az alkotó, de meg a történetfűzéssel, de minden, ami természetábrázolás, az opus magnum. Tehát olyan mély értés jelenik meg abban a filmben, minden tekintetben, ami a természetet ábrázolja, és tulajdonképpen az ember és a kutya kapcsolatának a lényege jelenik meg, amikor felül a lószerű lényre, vagy felül a sárkányszerű lényre, de legesleg inkább, mikor torukmágtóként a hatalmas sárkányra felül. Ugye a Jake Sully, azt hiszem, hogy Jake Sully.
Sully,
igen. Az a pillanat, ahogy a hajfonat, a sörény, a hajfonatban lévő idegvégződések és a sörényben lévő idegvégződések, legyen bármilyen bárgyú is, hogy jön már végig egy hajfonatban egy idegvégződés, de hát miért ne lehetne az űrben ez a jó, hogy ott bármi lehet. Tehát ott ez az összekapcsolódás létrejön, és akkor egy ilyen tértágulás történik. Hát az egyszerűen zseniális. Tulajdonképpen mi ezt csináljuk a kutyaiskolán. Tehát ez a tükörmódszer lényege, ez a mindennek a lényege az ember-kutya kapcsolat. Tehát hogy ez az összekapcsolódás. Úgyhogy az csodaszép, az nagyon erős. Mindentől függetlenül. Tehát még egyszer mondom, hogy a történet bárgyúságától függetlenül. Sajnos a második részben ez már nem folytatódik. Már olyan értelemben nem folytatódik, hogy nem tesz hozzá az elsőhöz. Inkább lerántja, inkább visszavesz ebből. Mert hogy nem a történet, hanem a természet ábrázolása a lényeg. És ott már ez a gondolkodó bálna meg, amit ott már nem tudom, valami elszakadt, vagy valami elfogyott, vagy nem jutott már pénz arra a forgatókönyvíróra, nem tudom, mi történt, mert valami nagyon megváltozott, de az első az nekem csúcs teljesítmény, semmi nem éri el és ezért aztán nem is tudom hányszor megnéztem azt a filmet. Úgyhogy nem az én világom, hangsúlyozom, tehát nem szeretem az ilyen, nem az ilyen jellegű történeteket szoktam keresni, hogyha filmet választok.
Hát igen, ahogy igazából felvezetted, az kb. Nagyon jól leírja, hogy valójában ez tényleg egy Pocahontas történet, csak éppenséggel egy másik bolygón, és a Pocahontas sem egy túlságosan bonyolult vonalvezetésű történet, ez sem az. Viszont a settingje az egésznek, az viszont nyilván akkor, amikor megjelent, már eleve formabontó volt, és ez a természetábrázolás szerintem is nagyon működik benne. A gyakorlatilag az életfa megjelenése, az élőlényeknek a minden-mindennel való kapcsolata, ezek ilyen jó fűszerek ebben a történetben. És igen, ebből a második részben ebből nem sok maradt.
Igen, most nem akartam végigmenni, mert ezek, tehát ezért grandiózus, ezért mondtam azt, hogy opus magnum, tehát nem csak a csatlakozás van benne, hát látlak téged. Hát miért nem így köszönünk? És a többi. Tehát az egész film nagyon erős, de nekem tehát az én hivatásomban, abban, amit nap mint nap csinálok, az ennek a minőségnek, ennek a csatlakozás minőségnek, összekapcsolódás minőségnek a keresése. Ez a ugye mindig azt szoktam elmondani a gazdiknak, hogy amikor ezt így mint iránytűt, vagy mint ilyen irányfényt inkább kitűzök, hogy amikor úgy megyek ki a parkba, hogy nem attól félek, hogy lelép tőlem a kutya, jaj, nem fog visszajönni, jaj, mit fog csinálni, hanem úgy megyek ki a természetbe, parkba, márhova, hogy a kutya érzékei által megnő az én érzékelési terem, kifinomodik a szenzorom a világ észlelésére, megnő a fizikai erőm, és én ezt a kutyáimmal többször átéltem, Jormával is többször átéltem. Olyan két ilyen csoda történetet szoktam elmesélni a gazdiknak, van a 7. óra utáni konzultáció, és az egyikben az, amikor Jorma egy lehetetlen helyzetből húzott engem ki, ahol 16 kutyával kellett nekem egyedül dolgoznom, mert a kollégám lebetegedett, és Jormának egyszerűen csak a jelenléte, az, hogy ott volt mellettem, semmit nem csinált, ott volt, nem kontaktált, csak ahogy ő oda tudott nézni, elképesztő volt, hogy mert ugye az a tükörmódszer rendszerében van egy, én most nem a kölyök programról beszélek még, hanem a felnőtt programról, ott van egy szocializációs oktató, aki a kutyákkal foglalkozik, a kutyák közötti kapcsolatot tartja fenne, hogy verekedés legyen, ne játszon durvá, és a többi, és a többi. És van a csoportvezető oktató, aki a gazdákkal foglalkozik, és instruálja a gazdákat, hogy utána ők a kutyákkal hogyan foglalkozzanak. És a szocializációs oktató kollégám nem tudott feljönni, mert lebetegedett, és akkor ott maradtam. És egy ilyen gyomorgörcsbe, hogy mit fogok most csinálni, eleve egy nagyon extrém helyzetet vállal, ilyen szigorúan tilos 12 kutyánál többet bevállalni egy csoportba, de hát én vagyok a fasz a gyerek, vagy jöjjön, és ilyen igazi sittes arcokkal, ilyen gangster pitbullal, gangster, de a legnagyobb gangster egy Bernie Pastor volt egyébként, tehát ilyenekből volt a 16-ból egy, mint egy 4-5 darab, vagy 4-5 kutya, és akkor Jorma két lépéssel, odanézéssel úgy állította be ezeket a kutyákat a gazdák mögé, hogy életem egyik legkönnyebb tanfolyami foglalkozása volt. Hangsúlyozom, ezt egyébként szigorúan tilos, tehát nem vihetünk be saját kutyát rendszabályozni tanfolyami foglalkozásra. Ennek megvan a helye a terápián, ahol kifejezetten kutyákkal való munka folyik. Itt a csoport dinamika az, ami gyógyítja a kutyát a tanfolyamon, nem pedig egy erre a célra felkészített kutya. De itt Jorma elképesztő segítséget nyújtott. A számomra a másik ilyen szinergia élményem, ilyen kitágulás élményem, amit most szavak fognak következni, de teljesen visszaadhatatlan. Az előzőt sem lehet, tehát lehet igazából szavakkal elmondani, hogy ebből a gyomorgörcsből hogyan tágultam ki, és hogyan lettem én a legfaszább gyerek a világon, a legerősebb ember egy pillanat alatt a kutyámnak köszönhetően. De szerintem azért sok kutyás élte már ezt át. Én úgy hiszem, hogy nem véletlenül rajongok ennyire a kutyáért. A másik ilyen élmény az egy természetbe való kitágulás. Ezt nem tudom, hogy tehát eleve sast repülni, látni, az már egy elmondhatatlan élmény. Nekem kétszer volt ebben része, mind a kétszer velem volt Jorma, és az egyik ilyen alkalommal Jormát elengedtem, hogy menjen, és futott a sas után. Bekérdezte, hogy mehet-e, én elengedtem, és az a misztikum, ami ott megjelent, az a világba kitágulás, az a minden levél rezdülésének az átélése, és akkor persze a madár elszállt messzebb, már nem volt annyira, és akkor Jormát lekapcsoltam, visszajött, és úgy jöttünk haza, hogy én egy kicsit más ember lettem, ő neki pedig tudtam olyan gazdája lenni, aki Jormához hozzátett, és nem elvett belőle. És ez egy nagyon erős, ez amit keresünk, ez a kutya igazi szeretete, amikor én rendelkezem azzal a képességgel, hogy ő tud kutya lenni mellettem. Nem kell bohócnak lenni, nem kell játékmajmocskának lenni. Lehet az is, tehát az a semmi baj nincs, az nagyon jó, hogyha a kutya bohóc meg játékmajmocska mellettem, de az alapértéke a kutyának az a szinergia minőség, ez amikor ez az összeolvadással többé válunk, ez amit keresünk. Valentin napra ez egy nagyon jó felütés, mert én úgy hiszem, hogy a kutyát szeretni így érdemes. Én is, és ő is több leszek általa.